Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Korintusi első levélből olvasom ma az igét. Korintusi első levél 11. fejezetéből, a 17. verstől kezdődően a fejezet végéig a 34. verssel bezárólag. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen köztetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek. Mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek a nincsteleneket? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg tehát azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélkeznénk magunk fölött, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát testvéreim, ha evésre egybe gyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. A többiekről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Gyertek, imádkozzunk! Dicsérünk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, mert jó vagy, mert igaz vagy, mert szeretet vagy. És hálásak vagyunk, hogy eljöhetünk, és az időnket félretehetjük, hogy így kezdhetünk egy új hetet. Hogy előtted állunk, és belegyönyörködünk jóságodba, igazságodba, szeretetedbe. Vágyunk, Urunk, mindegyikre. Jónak lenni, igaz módon élni, és szeretni, és szeretve lenni. Kérünk, Istenünk, hogy ezt a nagy űrt bennünk, ezt a nagy hiányt, ezt a nagy vágyódást te töltsd be. Mert megvalljuk, hogy magunktól nem tudjuk. Mert megvalljuk, hogy nem vagyunk jók, nem vagyunk igazak, és meghidegült bennünk a szeretet. Azért kérünk téged, hogy lelked által újíts meg, gerjeszd fel ezt az új életet mi bennünk, hívd elő belőlünk azt, akik magunktól nem is vagyunk, csak általad és veled. Urunk, kérünk, hogy szentelj meg minket, élő igéddel. Hadd járjon át bennünket majd, mint a kenyér és a bor. Hadd újítson meg, hadd legyen ebből a mi életünk. Légy itt köztünk, Urunk Jézus, kegyelmedért. Amen. Az előbb felolvasott igeszakaszból két verset olvasok újra. Korintusi első levél 11. fejezet 26. és 27. versét. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, s issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Foglaljuk el helyünket. Én gondolkoztam, hogy mivel lehetne elkezdeni ezt a mai igehirdetést, hogy az ember figyelme ide irányuljon és kizökkenjen a saját gondolataiból, de azt hiszem, hogy ennél az igénél nem kell jobb figyelemfelkeltő. Azt olvasni, hogy amikor úrvacsorára jöttök össze, akkor ez káros, hogy az ítéletet vesszük magunkhoz. Ez önmagában is olyan megdöbbentő, hogy én azt gondolom, hogy már is benne vagyunk az igének a sodrásában. Hogy kell ezt érteni? Hogy kell úrvacsorázni? Hogy miről szól az úrvacsora? Hogy lehet azzal visszaélni, és hogy lehet veszélyes az, amit mi itt csinálunk? A célja ennek az ige szakasznak nem az, hogy elrettentsen bennünket, és nem bosszantásból terítettük meg az Úr asztalát, hogy majd jól megértjük, hogy nem szabad vele élnünk. Fordítva van, testvérek, az ige arra hív bennünket, hogy éljünk vele, csak hogy jól éljünk vele, és ne visszaéljünk vele. Akkor értjük jól az igét, ha meghívást halljuk belőle, és ugyanakkor szembesülünk azzal, hogy mit jelent visszaélni az Istennek az ajándékával. Az úrvacsora az szó szerint értendő, az Úré ez a vacsora. És akkor élünk vele jól, ha úgy élünk vele, ahogy ő akarja, és ahogy ő adja. És nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hogy jó lesz nekünk az úrvacsora valamire. Nem úgy, ahogy, mintha eszköz lenne a kezünkben az úrvacsorája, és azt azzal megcsinálnánk a magunk lelki élményét. Bocsássatok meg, hogy ilyen csúnyán mondom, de direkt. Mert hajlamosak vagyunk ilyen csúnyán bánni az Isten ajándéka, hogy megcsináljuk magunknak a lelki élményt. Arra hív minket az ige, hogy ne visszaéljünk, ahogy visszaéltek Korintusban az ottani gyülekezetek az úrvacsorával, hanem hogy éljünk. Na hát hogyan éltek vissza Korintusban? És újraolvasom az elejét az ige szakasznak, aki előtt nyitva van, az annak könnyebb dolga van. 17. verstől. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem a javatokra, hanem a károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak köztetek, és ezt részben el is hiszem, mert szükséges, hogy legyenek közöttetek szakadások is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, megszégyenítitek a nincstelen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. A legbotrányosabb abban, ahogy a korintusiak éltek az úrvacsorával, az nem a lerészegedés. Nem ez okozta a legnagyobb kárt a gyülekezetben. Pedig azt hiszem, hogy mi ennél a szónál állunk meg, hogy megrészegedtek az úrvacsoránál. Én azt gondolom, hogy bennünket ez nem kísért. Vannak olyan református gyülekezetek, ahol ez kísértés, ahol az a szokás, hogy az úrvacsora után a maradék bort a presbiterek elfogyasztják. Ott van kísértés ebben, hogy mennyit hozzunk eleve, nem megyek bele ennek a részleteibe. Nálunk nem ez a kísértés, hogy megrészegedünk az úrvacsorai bortól. De ott sem ez volt a legnagyobb baj. A legnagyobb baj a megosztás volt. Hogy nem élték meg, hogy az úrvacsorájánál az Úr hív bennünket, és mindenki egy. Hogy nem ezt az üzenetet hallották és élték meg az emberek. Hogy Isten, akár kik vagyunk, akár hogy éltünk, akár honnan származunk, akár mit csináltunk, Isten meghív magához. És azt mondja, hogy te az enyém vagy, sőt, ti az enyémek vagytok, és ti összetartoztok, és ti egyek vagytok az én nevemben, és általam. Ez az az üzenet, ami fölrobbantotta a római birodalmat, hogy a rabszolgatartó úr és a rabszolga egy asztalnál eszik. Nem történt ilyen a római birodalomban, sehol máshol, csak a keresztény gyülekezetben. És a botrány A botránkoztatás az volt, hogy ők ezt nem élték meg. Hogy nem ment át az üzenet. Nem a megrészegedés volt a probléma, hanem az, hogy mássá lett. A maguk vacsoráját ették. És nem azt, amire az Úr adta. És nem azt élték meg, amit az Isten ajándékozni akart volna nekik. Az, hogy összejöttek, és együtt voltak, bárhol megtörtént abban a korban, mint ahogy ma is összejönnek baráti társaságot, együtt esznek. Ő is, náluk így volt az úrvacsora, hogy összegyülekeztek nyilván házanként, akinél ilyen nagy ház volt, mert nagy házak voltak, ahol családok, gazdasági vállalkozások együtt voltak, együtt éltek, egy nagy közösségben voltak, és befért egy-egy házi gyülekezet egy ilyen nagy házba. Összejöttek és együtt ettek, része volt a szeretett vendégség, minden egyes Isten tiszteleti összejövetelnek, és valószínűleg minden héten éltek az úrvacsorával, mikor egybe gyülekeztek. A probléma akkor volt, amikor Korintusban úgy jöttek össze, hogy a gazdagabbak, a tehetősebbek, akiknek nem kellett dolgoznia, akik szabadok voltak, azok előbb érkeztek, és hozták a maguk ennivalóját, és a rabszolgák, akik munkából érkeztek, ők később értek oda, és nekik már nem jutott. És erre mondja az apostol, hogy ez a magatok vacsorája, ez nem az Úr vacsora, amivel éltek. Ha botrányos valami az Úr vacsorában, ahogy Korintusban az volt, az, hogy megrontották az evangélium üzenetét, nem azt hirdette az egybe gyülekezésük, nem azt adták egymásnak, amit Isten elrendelt, gondolt, tervezett, hogy együtt fognak megélni. Az, hogy az ember az úrvacsorában ítéletet eszik és iszik, ahogy olvastuk az igényben, az nem túlzás. Az nem itt fordul elő egyedül. Ebben a levélben hadd lapozzak vissza a 3. fejezetig, és olvassam onnan a 17. és következő verset. Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Tehát látjuk azt, hogy nagyon radikálisan fogalmaz az evangélium, jól lehet Pál apostol mondja, és azt mondja, hogy ti az istenéi vagytok, nem élkehettek akárhogy, mert az egész világ rajtatok keresztül látja meg, hogy ki ez az Isten, és mit jelent hozzá tartozni. Nem tudjátok, hogy ti szentek vagytok? És lesz ennek sok-sok tanulsága, majd haladunk előre a korintusi levélben, a testünkre nézve, hogy hogy kell a testünkkel bánni, mit jelent ez a szexualitásunkra nézve. Most az úrvacsora a kérdés, a közösség a kérdés, ahogy egybe gyülekezik a templom, ahogy jönnek az élő kövek, és összeépül az Isten temploma, hogy ő ott van közöttük. És hogy ítéletet esznek és isznak, az csak azért van, mert Isten féltőn szerető Isten. Mert azt szeretné, hogy amit ő ad, az maradjon és az legyen. És nem hagyja, hogy fölülírják. Beavatkozik, szembefordul, ellene megy, ellene tesz, ellene szól, hogy ne romoljon meg az, ami szent, amit ő elgondolt az Isten népének a közösségéről. Ítéletet eszik és iszik, nem túlzás ez a nyelv, hanem a figyelmeztetés, hogy be ne csapják önmagukat a korintusiak, s be ne csapjuk mi magunk is önmagunkat. Azzal, hogy ők hogyan élnek az úrvacsorával, az nem egy étkezési kérdés, hanem annak a kérdése, hogy át tudja-e formálni őket Isten, hogy átformálta-e őket Isten, hogy megélik-e azt, amire Isten meghívta őket. Korintusban, és nyilván azért mondom így, mert nekünk is ez a kérdésünk. Megéljük-e azt, amit Isten akar adni, vagy pedig megcsúfoljuk az ő nevét, hogy úrvacsorának hívjuk azt, ami éppen olyan, mint bármilyen baráti összejövetel, hogy semmiben nem különbözik a gyülekezet együttléte attól, ami egy másik házban van, az utca túloldalán, ahol nem Jézus nevébe jönnek össze, pont ugyanúgy viselkednek. Ez ellen fordul Isten az apostolon keresztül. És az, hogy ilyen részletességgel írja le az úrvacsorát, hogy hogyan szerezte Jézus, én az Úrtól vettem, hivatkozik Jézusra, szó szerint idézi, részletesebben, mint az evangéliumok. Hogy ezt itt olvassuk, az nyilván nem véletlen, mert hogy az evangéliumot akarja hirdetni nekik. Ahogy az egész levélben, aki olvassa a korintusi levelet, érti, hogy én elvégeztem, hogy semmi másról nem tudok köztetek, csak az evangéliumról most is, az úrvacsora kérdésében is. Azért ilyen hosszan írja, mert azt akarja elmondani, hogy mi az evangélium, hogy értsék, hogy ebből következzen az, ahogy ők együtt vannak, és ahogy megélik az úrvacsora közösségét is. Szóval evangéliumot akarja hirdetni, az evangéliumot hirdetni az úrvacsora kapcsán, ahogy az kiábrázolja, ahogy az megjelenít, és ahogy az bevon bennünket. Ez a csoda van, testvérek, előttünk a szentségben. Hogy nem más ez, mint az ige hirdetésben, nem más ez, mint az írott igében, hogy az Isten szeret bennünket, és magához hív. És olyan jó nekünk, hogy ezt átélhetjük fizikailag is, hogy érzékelhetjük a kenyeren és a boron keresztül, hogy Isten hív és táplálni akar, magát akarja adni nekünk. Ez az örömhír. Szóban is, kiábrázolva is. Azért ilyen hosszan mondja, mert ezt az örömhírt akarja átadni neki, nekik, meg nekünk is. Hadd fordítsa meg a kérdést, mit veszít az ember, ha lemarad az evangéliumról, ha lemarad az úrvacsoráról, ha lemarad az Istennel való közösségről? Most a 30. verset olvasom a fejezetünkben. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Egész megdöbbentő, mikor az ember ezt olvassa a Szentírásban, hogy összefügg a betegségünk, az erőtlenségünk, a halandóságunk, összefügg az úrvacsorai közösséggel. Megint csak hadd mondjam, hogy nem új dolgot olvasunk, hanem azt látjuk, hogy amíg az ember Isten nélkül él, addig ebben az állapotban vagyunk. Addig a betegség és a halál és az erőtlenség az embernek az osztály része. Ez a természetes, természetünk szerint, ez az élményünk. De a Szentírás mindenre azt mondja, hogy ez ítélet, nem tudjátok? Hogy az Istennek nem volt gondolatában sem a betegség, sem a halál, sem az erőtlenség, sem a szenvedés. Nem tudjátok, hogy Isten jó, és mindent, amit teremtett, azt jónak teremtette? Hogy mi mégis megbetegszünk, hogy félünk, hogy mi mégis meghalunk, és gyászolunk, és sírunk, és szenvedünk. Nem az Isten eredeti szándéka és gondolata, az a bűnnek a következménye. És mindaddig, amíg Isten meg nem könyörül rajtunk, amíg nem kezdünk valamit a bűnnel, addig erőtlenek vagyunk, addig megbetegszünk, addig félünk, addig szenvedünk, és addig meg is halunk. Ez az ítélet. És ahhoz, hogy értsük az Isten kegyelmét, hogy éljük az Isten kegyelmét, ahhoz először a bűnt kell tisztán látnunk, hogy mi az a bűn. Attól félek, hogy ezt a bibliai fogalmat nem vesszük elég komolyan, és nem értjük ennek a mélységét. És beírjuk azzal, hogy a bűnökkel foglalkozunk, a többes számot szeretném aláhúzni, hogy a cselekedetekkel, meg a gondolatokkal foglalkozunk, hogy hogy kéne azokat eltakarítani, megtisztítani magunkat attól, amit éppen rossznak látunk, és boldogok vagyunk, hogyha sikerült kiküszöbölni egy rosszat, kettőt. De ennél sokkal mélyebbre kell mennünk, mert az ige, mert Isten visz mélyebbre bennünket, és akarja, hogy lássuk, hogy igazából nem a felszínnel van dolgunk. Nem az a kérdés, hogy hazudtunk-e. Csak nem is az a kérdés, hogy hűségesek voltunk-e a házasságunkban, vagy tiszták voltunk-e a gondolatainkban, vagy az életünkben. Nem is az a kérdés, hogy szeretetet tudtunk-e adni, vagy gyűlöletet, hanem annak, ami ennek a mélyén van, amiből fakad a hazugság, a hűtlenség, a gyalázkodás, az önzés, az irítség. Miért jön ez elő? Nekünk ezzel van igazán dolgunk, ezt kell értenünk. És akkor a bűn nem tett, vagy gondolat, vagy mulasztás, akkor a bűn az egy állapot, ami újra és újra felüti a fejét, ami újra és újra tüneteket produkál. Hol szeretetlenségben, hol tisztátalanságban, hol gonoszságban, és sorolhatnánk. Ezzel a mélyel van nekünk dolgunk. Ezt kell igazán értenünk. És ez a mély, vagy a bűn, ez néha mozdulatlanná tesz bennünket, máskor meg őrült rohanásra késztet. Ezzel van nekünk dolgunk, a mozdulatlanság, hogy nem mozdulunk a jóra. Tudjuk, mit kéne csinálni, és nem mozdulunk, le vagyunk bénulva. Miért? És máskor meg tudjuk, hogy rossz, ami felé megyünk, és őrülten rohanunk, le se lehet állítani minket. Még falnak nem megyünk, míg össze nem törjük magunkat, vagy egymást. A bűn az valamiféle ellenállás, ami egész belül van. Ellenállás mindazzal szemben, ami az Istené. Ellenállás és vágy arra, hogy független legyek, hogy akarom a függetlenséget Istentől, hogy nem őt akarom, hanem hogy szabad legyek Istentől, az ő rendjétől. Ez a zsigeri ellenállás, amivel nekünk igazán dolgunk van, amit nem tudunk magunktól megtörni, ami felüti a fejét, hol ebben, hol abban, hol amabban. Hadd tegyem föl ezt a kérdést számotokra, hogy bűnösek vagytok-e? Hogy így látjátok-e magatokat, hogy ebbe a gyógyíthatatlan betegségbe szenvedtek? A bűn betegségébe, hogy ez ott van-e bennetek? Így látjátok magatokat? Ha nem volnál bűnös a Biblia szerint, akkor nem lennél beteg, és akkor örökké élnél. Nem lennél halandó. Nem lenne körülötted, benned fájdalom és szenvedés. Mert mindez a bűnnek a zsoldja, következménye. Az Isten ajándéka pedig az örök élet. A jó hír és az evangélium az itt ragyog föl ezen a ponton. Hogy Isten tudja, hogy nem tudjuk magunkat kimosni a bűnből, nem a bűnökből, azzal van dolgunk, harcoljunk csak. De a mélyen levővel szemben nincs hatalmunk, nincs esélyünk győzni. Ezért utánunk jön. Ezért mellénk lép Jézus. Ezért olyanná lesz, mint mi vagyunk. Jól lehet, hogy nem bűnös, mégis. A bűnösökkel vállal közösséget. Annyira, hogy magára veszi a fájdalmainkat, annyira, hogy magára veszi a betegségeinket, annyira, hogy magára veszi a halálunkat. Ézsaiás nyelvén szólok most. Fájdalmak férfi, a betegségek ismerője. Mi azt hittük, hogy őt kínozzák, hogy a vétkeiért verik, és kiderül, hogy értünk. Ézsaiás mondja 53. fejezetben, hogy az Úr szolgája ilyen, hogy ennyire szeret. Nem magáért szenved, hanem miértünk szenved, mert tudja, hogy magunktól ki nem jövünk ebből a lázadásból, ebből az ellenállásból. És ezt ábrázolja ki az úrvacsorai közösség is, hogy minden módon közösséget vállal velünk, hogy magát adja nekünk, ez az én testem, ez az én vérem, egyétek, igyátok, legyen a részetek. És nem egyszerűen a közösség vállalás van ebben, hanem a megint az Ószövetség, a Páska vacsorának a képe, hiszen azt ünneplik, hiszen azt tölti be Jézus az utolsó vacsorán. Amikor tudja Izrael, hogy mindenki halálra van ítélve Egyiptomban, hogy az egész Egyiptom ítélet alatt van, és mindenhol lesz halál, minden családban, senki nem kivétel, csak azok a családok, ahol a Páska bárányt leölik áldozatul, engesztelő áldozatul, és fölkenik a vérét az ajtó félfára, csak ott nincs halál. Mert a bárány vére megmenti a halálra ítélteket. Ez az én testem, ez az én vérem, íme az Isten báránya, aki által szabadulás van a halálból. Ez az az örömhír, amiben bele kell rendülnie az embernek, ami után nem tud úgy élni, mint korábban, mert nem a bűneit gyógyítja meg Isten és oldja föl, hanem fölszabadít a lázadásból, hogy vele éljek, a közösséget vállalja velünk. és arra hív meg. Hihetetlen csoda megérezni ennek a magasságát, mélységét, hogy abból gyógyít meg Isten a halálos kórból, amire nekünk nincs és nem is lesz soha magunktól gyógyszerünk. Hát ezt akarja átadni nekik az apostol, ezt akarja, hogy megérezzék, amikor úrvacsorára jönnek, ott nem a társasági élet a fontos. Ott az a fontos, hogy az Úr vacsorája ez, hogy ő nála vagyunk vendégségben, hogy ő hozzá jövünk. És ő formál át és újít meg, mert vele lépünk szövetségre. És mert ez a vele való közösség szükségszerűen megjelenik, életté válik, hiszen fölszabadít. Ez meg kell, hogy jelenjen abban is, ahogy egymással vannak Korintusban, és ahogy mi magunk is egymással vagyunk. Lehetetlen, hogy ne legyen következménye az Úr vacsorájának, az jó hírnek, az áldozatnak, arra, ahogy mi egymással vagyunk. Jézus szerint lehetetlen. És hogy Korintusban nincs következménye, hogy Korintusban úgy tudnak élni, mint bármely más asztaltársaság, és úgy viselkednek, mint bármely más közösség, az azt jelzi az apostol számára, hogy az evangéliumot nem értik. Hogy mire hív meg, és mit akar meggyógyítani Isten. És ezen a ponton nagyon sok mindent kellene mondanunk, és tovább gondolni magunkra nézve. Például azt, amivel találkozom már gyerekkoromban is találkoztam, és újra nyilvánvalóan találkozunk, hogy lehet-e otthon egyedül úrvacsorázni. Miért kell ahhoz gyülekezet? Miért kell ahhoz lelkész? Ráadásul még az online úrvacsorában otthon is éltünk vele. Mitől más az, ha magunk csináljuk? Vagy jó lenne és kellene szólni arról is, hogy hogyan vagyunk egymás között. Hogy a mi egymással való kapcsolatunk különbözik-e bármiben is attól, ahogy a világban egymással élnek az emberek, vagy egymásnak feszülnek. De én ma csak egy kérdésről szeretnék beszélni, és ez önmagunknak a megpróbálása, a méltatlanságnak a kérdése, mert leginkább azt hiszem, hogy ez az első, amivel mindannyian küzdünk. Hogy mit jelent méltatlanul venni az úrvacsorát? Mit jelent méltatlanul élni az úrvacsorával? És mit jelent magunknak a megpróbálása? És én azt hiszem, hogy ha eddig velem voltatok, és én meg az igével voltam, akkor azért az nyilvánvaló mindannyiunk számára, hogy kiket vár Jézus a vele való közösségbe? Kiknek van az úrvacsora? Hát csak is a bűnösöknek. Hát csak is azért van, hogy aki halálra ítélt, az ne halljon meg. Hogy aki tehetetlen rabszolga, az fölszabaduljon a bűn uralma alól. Hogy aki távol van Istentől, az közel kerülhessen hozzá. Hát csak is a bűnösöknek van. Hát csak is az elesetteknek van. A szenvedőknek van. Az alkalmatlanok van. Az erőtleneknek van. A halálra ítélteknek van. Hogy életük legyen. Hogy máshogy lenne. Az egészségeseknek nincs rá szüksége. Akinek örökké tart az élete, mert bűn nélküli, annak nincs szüksége arra, hogy Jézus adja magát helyette is érte. Testvérek, nincs mit szégyelni a magunk méltatlanságán. Sőt, akkor értjük jól a meghívást, ha meg tudjuk vallani, hogy méltatlan vagyok, hogy nem vagyok méltó az Istenhez ebben az értelemben. Nem azt kell szégyelni, és nem attól kell félni, hogy bűn van az életemben. Hát hiszen azért van az úrvacsora, hogy ebből meggyógyuljunk, hogy erre választ adjon, hogy merjük hinni, hogy Isten megbocsátotta, és merjük befogadni a lélek ereje által az Isten életét, hogy győzhetünk a bűn felett. Hogy lehetünk mások egyénenként és közösségként is Hát hiszen ezért van, hogy ebbe hinni tudjunk és megerősödjünk. Ne szégyeld a bűneidet, nem akkor vagy méltatlan, ha bűnösnek érzed magad. Neked van, gyere és élj vele. A baj az volt Korintusban, hogy ők nem ilyennek látták magukat. És ha olvassátok a korintusi levelet, látjátok, hogy végig ironikusan beszél az apostol. Ti már meggazdagodtatok, ti már uralomra jutottatok, ti már bölcsek vagytok, mi még nem, mi a világ szemetje vagyunk, a söpredéke vagyunk, bennünket eltaposnak, de titeket? Korintusiak nem így látták magukat, hogy elveszettek, menthetetlenek. Korintusiak büszkék voltak, gőgösek voltak. Mi jobbak vagyunk, mi igazabbak vagyunk. Ez az igazi kísértés, hogy önigazult legyen az ember. Ki a méltatlan? Az önigazult ember a méltatlan. Aki nem tudja, hogy ő elveszett, és úgy van szüksége erre a kenyérre és erre a borra, mint az éhezőnek és a szomjazónak a kenyérre és a vízre. Aki nem látja magát méltatlannak, aki nem érzi a bűneit, az van veszélybe, hogy hiába veszi. Hogy nem érti ennek a súlyát, és nem éli ennek az örömét, és nem éli meg az Isten erejét, mert magának is van elég. Ő van veszélyben. Aki büszkén, önigazultan akarna élni, mert így látja magát, az veszik ítéletet. Mert nincs szüksége. És akkor mit kezd ezzel az áldozattal? Akkor megcsúfolja. Mit jelent magunk megpróbálása? Meglátni és megvallani az elveszettségünket, szembenézni azzal az egészen mélyen levő indulattal, amit a Biblia bűnnek mond, hogy nem azt akarom, amit Isten akar. És ha ez ott van, akkor pedig halld a hívását Istennek, gyere és élj vele, hogy változni tudj. Gyere és öltöz új ruhába. Mert Jézus szereti a bűnöst, annyira, hogy az életét adja, hogy megújítsa. Annyira szereti a bűnöst, hogy szövetségre lép vele, hogy ne legyen többé bűnös, és másként tudjon élni, mint ahogy magától él. Hát erről szól az úrvacsora, ezért hív minket, hogy jöjj és szabadulj fel, jöjj és gyógyulj meg, jöjj és legyen életed, amelyik, hát a fizikai halál nem fog elpusztítani, mert az Isten átvisz, ahogy Jézus meghalt és feltámadt, átvisz a vele való közösségre. Ha önigazult vagy, kérlek, maradj a helyeden. Ha nem látod magad bűnösnek, kérlek, ne élj vissza, ne játszd el. Becsapod magad, és lejáratod a közösséget. De ha érzed magad bűnösnek, ha boldogan, hát szégyenkezve boldogan tudod mondani, hogy igen, én bűnös vagyok, akkor neked van ez a vendégség, érted van. Mert akkor örömmel tudjuk hirdetni mindenkinek, aki lát bennünket, és mindenki, akik együtt vagyunk, és aki tudja, hogy mi úrvacsorára gyűlünk össze, hogy Jézus meghalt, az Úr halálát hirdessétek, amíg ő újra eljön, hogy Jézus annyira szeret, hogy meghalt értünk, és magához visz, és az vele való életnek nincs vége. Akkor ez öröm, akkor ez kisugárzik bennünk, s körülöttünk. Adja önmagát az Úr, és mi fogadhatjuk őt. Legyen így. Amen.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Segíts, Urunk, hogy öröm lehessen a szívünkben ezért a mérhetetlen kegyelemért, amivel ma megint átöleltél bennünket. Hadd menjünk haza újjongva, hogy ma megint hófehér ruhába öltöztettél, ma mindent megint előről kezdhetünk. Te veled! Ó, segíts, hogy így ünnepeljük a vasárnapot, és segíts, hogy így mehessünk holnap a hétköznapi dolgaink intézésére, a munkánkba, a bevásárlásra, a gyereknevelésre, mindenre, Urunk, a Te erőddel, a Te kegyelmeddel, a Te szereteteddel. Kérünk, Urunk, hadd legyünk a te szolgáid, valóban hadd szolgáljunk neked, engedd meg, hogy a kegyelemért hálából mi most neked szánjuk az életünket. Segíts nekünk, amikor betegségekkel nézünk szembe, segíts nekünk, mikor ebben a vírus járványügyi helyzetben kell megállnunk a helyünket. Segíts, hogy világító lámpásaid lehetünk, akik mindenkor rá tudnak mutatni. A bizonytalanságban is rád az egyetlen biztos pontra, hogy te eddig még mindig hűséges voltál hozzánk, és ezután is rád tesszük az életünket, benned bízunk. Segíts nekünk, hogy győzedelmeskedni tudjunk a bűn felett, hogy ne csak ilyen kis csatákat vívjunk a kicsi bűneink felett, hanem hadd tudjunk veled együtt uralkodni, és isteni természet részesei lenni. Segíts, Urunk, hogy kegyelemmel tudjunk egymás felé fordulni. Hadd legyünk olyan nagyvonalúak, mint amilyen nagyvonalú te vagy velünk. Hadd tudjunk mosolyogni egymásra. És sokszor, bár a maszk alatt nem látszik, mégis a szemünk hadd ragyogjon egymásra. Hadd tudjunk üzenni, hadd tudjuk megmutatni a világnak, hogy mi hozzád tartozunk. Rád bízzuk az ünnepeinket, a hétköznapjainkat, egészségünket, betegségünket. Mindent a te kezedbe teszünk. Maradj velünk a te áldó és megszentelő jelenléteddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.